korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Rendkívül fontos folyamat, hogy ne csak maga az áldozat legyen jelen, hanem ez az érte való áldozat, a puhánsággal való leszámolás, ugye? Mert a természetes szeretet növekedésre képes, ahogy ezt a lélektan is mondja, de csak akkor, hogyha ez valóban ezeken az áldozatokon, ezeken a szenvedéseken keresztül megy. Buládnak van a szenvedés teremtő energiájáról sokféle elmélkedése, sokféle gondolata. Egy párat érdemes egy kicsit beletekinteni, pontosan ugyanezt a párhuzamot hozza, és kezdi azzal, hogy szeretni azt jelenti, hogy az ember a másikkal akar lenni. Olyan akar lenni, mint a másik. Ha Isten a szeretet, akkor keresi az ember közelségét és sorsát, Emmanuel, és az ige testé lett és köztünk lakozott. Annak is meg kellett történnie, hogy Isten a szenvedést és a halált megossza az emberrel, mert szereti őt. Külső látszat szerint Isten teljesen hiába jelent meg a Földön, és hiába szenvedett köztünk halált. És ez is egy olyan érdekes, hogy mit teszünk akkor, amikor valakinek nagy fájdalma van, és szövetségesként mellé akarunk állni. Hát mellé állunk egy temetésnél. Mit tudsz csinálni ott még? Mit tudsz csinálni? Semmit. Mellé állsz. És Isten is ezt teszi. Ezt teszi a szenvedő emberrel, és ezt tette az emberrel. Mellé áll. Nem tudja megszüntetni adott esetben, nem akarja, nem tudjuk, ez a nagy titok, nem akarta megszüntetni a szenvedésünket. De azt mindig ott leszek veled, mindenhol. A halál sötét völgyében is, nem tudom, hogy ott leszek veled. És mi is ezt tudjuk tenni a barátunkkal, ezt tudjuk tenni a házastársunkkal. Ott vagyunk vele. Mindenbe, örömbe, bánatban, mindenbe. Azt tudjuk tenni a gyerekünkkel, a szenvedő gyerekünkkel, a sertülő gyerekünkkel, aki megy, és nem tudom hova, és nem tudok belenyúlni. Veled vagyok, és kísérlek, bármikor hazajöhetsz, idejöhetsz, mit nem tudom, igen. Csak is a szeretet érti meg a szeretetet, azt a mély vágyat az együttlétre, arra, hogy olyanok akarunk lenni, mint a másik, hogy vele akarunk szenvedni is, és meghalni is, persze örülni is. Krisztus Istene úgy akart élni, halni, mint az ember. Vakon aláírja az igent a megtestesülésben, aminek rettenetes formáját nem akarta, mert ember volt. Tehát ez a mélységes szeretettől van, nem azért, mert ő neki most ki kellett fizetni egy váltságot, mert az atya meg innen. Milyen egy atya ez? Tehát milyen atya ez? Hát ez biztos nem ez az atya. Biztos, hogy nem. Hogy elküldte, hogy szépen fizest ki, mint egy kufár, érted, hogy akkor már annyit tettek rosszat, majd akkor föláldoznak, és ez nem így van. Megtestesült, és egészen a végletekig elment. Egészen addig, amíg csak lehetett. Ezt is vállalta. Még Bulád. A szenvedés titkaihoz tartozik, hogy benne teremtő erők is szunnyadnak. Ezek arra késztetik az embert, hogy szembeszálljon a szenvedéssel, és erősebb legyen. Tehát ez hihetetlen, minden elválás belső növekedést is jelent. Minden szenvedés után nem meg tudunk erősödni. Ez a titka. Vég nélküli elszakadást jelent az emberi élet. Gyerekek, mindig valami kezdődik, és mindig valaminek vége van. Szegény Reményi Sándor, gyönyörű a verse, mi mindig búcsúzunk. Egyszerűen mi mindig búcsúzunk. A legjobb dolgok is elkezdődnek és végződnek, mert időben élünk, és tele van elválással az élet, míg aztán a legnagyobb elváláson is azért valahogy át kell esnünk. Azt mondja, időről időre küld az Úr egy újabb fájdalommal és szenvedéssel kapcsolatos kiszakítást, és majd itt mindjárt meglátjuk, milyen nagy értelme van. De még egy nagyon érdekes kísérletet is felidéz Bulád, egy 1978-as kutatást, amikor azt kutatta, illetve arra jöttek rá, hogy a szenvedés fejleszti az embernek a szürke állományát. Tudjuk, hogy az emberi agy felülete arányos az intelligencia képességével. Minél fejlettebb az ember, annál nagyobb ez a felület a barázdák mélyülése és görbületei által. Kaliforniában 10 éves kutatás során kutatták az állatok agyfelületét, olyan állatok agyfelületét, amelyeket előtte nagyon kínoztak. Az elhullott állatok agyfelülete összehasonlítva azt tapasztalták, hogy a kínzott állatok felülete, agyi felülete lényegesen nagyobb volt, mint azoké, akik nyugalomban éltek. Ez egy nagyon... Aztán tovább mentek, hogy valóban, tehát egyszerűen azért éljük azt át, hogy egy szenvedés után, hogyha azt nem pusztítunk bele, ugye, és hogyha felül tudunk, erősebbek leszünk. Erősebbek, mélyebben érzők, együttérzőbbek, tágabbak, nem tudom, megértőbbek, adott esetben kreatívabbak, és így. Ahogy írja ez a kutató, a szenvedés intelligensebbé tesz, megnyitja a szellemet. Az intelligencia megértés, belátás, fejlődő képesség. Az intelligencia arra képesít, hogy belső titkokat és jelenségeket, azok összefüggéseit felfogjuk. Elvezethet ez az emberlét megértésére, az élet és halál misztériumának felfogására. Az intelligencia be tud hatolni a lét szívébe. Tényleg így van. A sokat szenvedett emberek, azok nagyon sok mindent fölfognak. Tényleg. Tehát egyszerűen bölcsek. Bölcsek. A sok... És még azt is lehet látni, hogyha például a kisgyereknek sok szenvedés jut. Hihetetlen bölcs gyerekek lesznek. Olyanokat, hát tele van vele most már ugye a Facebookon küldözőjét, ez egy kislány így beteg, úgy beteg, és miket mondott. Tehát mint egy öreg agg, bölcsebb lesz. Tehát ez tényleg azt mondja, hogy megnyitja az embert. Nagyon sok, mert megnyitja a mély dimenziót, most nem fogok erre leállni, de nagyon önuralom kell, mert nagyon szép ez az egész, és egyszer másra kijegyzeteltem, és nagyon szép. Az, hogy minden fájdalmat igyekszünk kiküszöbölni, ez csökkenti az érzékenységünket. Hát ebbe a wellness társadalomba bizony ezt érzékeljük. Tehát csökkenti az érzékenységet. A fájdalommal, ahogy a Szentírásban is van, hogy igen, hogy azzal a vigasszal fogsz vigasztalni másokat, amellyel most én megvigasztalak téged. Ez egy hétköznapi összefüggés. Ha valami probléma ért, és én azt átéltem, az egészen biztos, hogy másképp tudok a másik emberhez fordulni, mert azt tudom, érted? Volt már fájt így a fejem, akkor mondom, itt masszírozd, ott tedd azt, nyilj, csinálj, sötét, így áll, nem tudom. Van 20 olyan ötletem, hogy mit csinálj fejfájáskor, ha neked már sokszor fájt a fejed. Ha soha nem fájt a fejed, akkor azt mondod, hogy szegény. És egy kicsit el is ítéled, mert nem igaz, hát jó van, átérted. Mert el se tudod képzelni, mi az, amikor az embernek lüktet a feje. Ha már voltál ilyenben, akkor el tudod képzelni. Nekünk 5 évig nem született gyerekünk az elején, nagyon szerettünk volna, és jaj, de jaj, és igen. És hát igen, én is tudom, hogy van, akinek még nehezebb, de ez nekem nagyon nehéz volt ez az 5 év. És akkor utána végre megfogant egy, és akkor az elment. Hát borzalmas volt. És én annyira tiltakoztam, és minden, és utána olyan sokszor találkoztam olyanokkal, akiknek hasonló problémájuk volt, és olyan mély megértés keletkezett bennem. Annyira el tudtam képzelni, hogy minden hónapban bajba van. Hogy minden hónapban ott sír, érted? Hogy most miért nem? Miért pont nekem nem? Mindenkit meglát az utcán, akinek gyereke van, érted? Hogy annak miért lehet? Akkor minden hírt elolvas, hogy az meg eldobta a gyerekét. Én nekem akkor miért nincs, mikor az meg eldobja. És a sőt többi. De addig, amíg ebben nem voltam benne, én ezt nem tudtam ilyen jól, és nem, érted? Szóval az ember tényleg adott esetben kemény is, kritikus is, minden, hogyha nem ment rajta át. Rózsaszínben akarjuk pedig látni az életet, csak hogy az nem rózsaszín. A halál valódi halál. Minden szenvedés egy kis halál, amely előkészít bennünket egy igazi válásra. A szenvedés naggyát tesz. A szenvedést megízlelt emberlélek mélységébe le lehet szállni. Itt az erős a gyönge, és a gyönge az erős. Itt más nyelven beszélnek. Hát ezt érezzük. Hát ezt érezzük. És a szenvedés megnyit más emberek felé. Megnyit Isten felé is. Az egészséges enyém a világ kevésbé tudja ezt megtapasztalni, csak ha meglegyinti a szenvedés éjszakája. Ez lenne a nagy esélye. Felismerni, hogy a dolgok mögött egy még nagyobb realitás van, egy még több realitás. Az isteni realitás, amit nem tudunk fölfogni itt most éppen. Az igazi örömre való felemelkedés követelményet az élet állítja. Elfogadni a nekem jutott szenvedést. Na most ez nagyon fontos, itt ez a nekem jutott. Tehát nem kell keresni, nem kell külön aszketikus gyakorlatokat végezni, különösen nem családban, ezt mondta ez a drága Tilman atya, azt mondja, a papoknak kell azért, de a családosoknak ez adódik. Tehát a szenvedés sokkal jobban adódik. A családosoknak, de a papoknak. Azt mondja, a papok azok csináljanak csak ilyen aszketikus gyakorlatokat. Azt mondja. De azt mondja, egy olyan szoros szövetségi kapcsolatban, mint egy férj és felé, annyira közel élnek, hogy ott nem kell keresni ezt a dolgot, hanem a neked jutott szenvedésben szépen ottan elboldogudni. Azt mondja, a szenvedést vállalni Bulát szerint is, hát ő is tudja, hogy hogy van ez, a szenvedést vállalni annyi, mint kibírni azt. Így, szépen. Kibírni, alálni, kibírni. Nem kell szégyelni magadat, ha nem vagy benne hős. Önmagát elhagyva jut az ember legbiztosabban oda, hogy elfogadja és magára vegye a szenvedést. Ettől lesz a szenvedés teremtő építő. Különben rombol, ugye? Krisztus a világot nem a tevékenységével váltotta meg, hanem a szenvedésével. Ez volt az a pillanat, amelyben legaktívabb volt, nem amikor tanított. Önátadása, hallgatása és halála mozzanatában zajlott le a megváltás nagy cselekménye. Ami cselekményben, tettben, művekben kivirágzik, az a látható zóna. Ám ami igazán számít, az a lélek. Ez a lelki erő pedig az önfelemésztésből ered. Valahol el kell égni valaminek, hogy máshol a talaj kicsírázzék. Hát ez sok ilyen nevelőnél lehet érezni. Amelyik, igen, hordozza azt a kölköt. A növekedés lehetetlen a szenvedés a halál misztériuma nélkül. A szenvedésnek teremtő titka van. Fogadjuk el, ha előbb-utóbb elér bennünket, mert mindegyikünk megkapja a maga behívóját a szenvedésre. Hogy megismerkedjék vele, és növekedjék benne. Kérem, ne vegyük úgy, mint egy kikerülhetetlen sorscsapást, amely ellenségesen ránk tör, hanem vegyük két kezünkbe, és változtassuk teremtő folyamattá születéssel. Így nyer majd értelmet, mint valami áldozati kehely. Tehát ez egy nagyon lényeges, a gyerekeknél is nagyon fontos, hogy ugye ne akarjuk megkímélni őket a konfliktusoktól, a szenvedésektől, azoktól, amik járnak az élettel. Tehát nem kell puhává csiszolni előtte az utat. Segíteni kell, persze a kicsiket burokba is tartjuk és próbálkozunk, de azért nekik is megvannak a maga szenvedéseik. Ahogy a Katica nem hívott meg a buliba, meg utána rám se nézett, és azt mondta, hogy Öri, Hari, és ezek szenvedések, és ezeket nekik is túl kell élni. Meg amikor megdöglik a kicsi állata, az is szenvedés, és azt el kell temetni együtt, és nem azt kell mondani, hogy eltűnt, meg nem tudom, micsoda lett vele. Nagyon fontos, hogy szembe tudjanak nézni ezekkel, és ezeken is szép lassan érlelődjenek. Isten úgy látszik, tudatosan teremtett egy nem tökéletes világot. Az ember az akadály gyermeke. Lényünk alkotó része a tettvágy, a teremtő kedv. Lapos dombon átfutni nem jelent örömöt. A küzdő ember tudja, hogy az emberi öröm legvégső határán tapasztalható meg az ember feletti öröm. Ugye, amikor küzdöttél valamiért, azután az jön, az a valami. Az átlag erőfeszítés csak átlag örömöt jelent, nem többet. De nagyon nehezen mozdulunk a hegymászásra. A civilizáció elaltatott minket, a növekedési kedvünket. Tehát ezért kerüljük, akarjuk kikerülni mindenképpen. Jó, hát nem kell kérni meg, vágyni a szenvedést nyilván, de azért van értelme. Isten nem édeskésen szeret, nagynak akar növelni. Csupa sziklafalon hódítjuk meg a csúcsot. A krízisek formálnak, és ezek tesznek alázatossá. A fogyasztói helyzet ennek nem használ. Elpiacosodott, Istentől sem kívánunk emberi szeretetnél többet. Ugye? Csak segítse meg a mai kis dolgomat, egy kicsit legyen mellettem, aztán utána trónoljon ott fölül a valahol. Tehát kész. Ennyi elég. A tanító sem oldja meg a feladatot a gyerek helyett. Minden nevelés célja a teljesített erőfeszítés. Ebben van az érték. Hagyni küzdeni. A hamis részvét hamis szeretet, mert gyengíti az önerejét. Isten mindenütt hagyott szabad játékteret. Hogy ott mi küzdjünk, ugye? Szükségünk van. Ez a szövetségi lét. Tehát nem azt mondta, hogy van mindent, hogy megóvlak és föltollak téged az üveghegyen. Nem. És a mesékben se úgy van. Nem tolja senki föl a hőst az üveghegyen. Hanem elkezd mászni és visszacsúszik. És megint fölmegy, megint visszacsúszik. Megint fölmegy, megint visszacsúszik. Kész. Erről van szó. Ez az, ami növel, ez az, ami segít, és adott esetben nyilvánvaló segít neki. A focipályán 22 ember küzd. Dobjunk be nekik 22 labdát, hogy ne kelljen annyit futkosni. Hát mi lesz belőle? Semmi. Nem lesz élvezet se belőle. A szeretet közös cselekvés, nem szórakozás, élvezet, a szeretet munka. Együttműködés, együttes áldozat, helytállás. Aki laposan él, lapos lesz az öröme. A bátorság teremtő erejé. Amennyi a bevetés, annyi a boldogság. Minél nagyobb a bevetés, sajnos sokszor annál fájdalmasabb az út. De minden szülés fáj, és ezekből élet születik. Tehát ez a szenvedésnek az ilyen jellegű titka, ami részt vesz, tehát mindenképpen benne van a szövetségi létben. Ez az, amikor keressük a nagyobb szeretetet, és a szeretet fájhat. Ez a megpróbáltatás és szeretet tanúsága minden szövetségi létben. Jöhet vele a szenvedés is. Gyereked lesz? Na, hát jöhet vele a szenvedés is. Az elején nem azt gondoljuk. És rögtön azonnal, hogy az első, mit tudom én, héten és az első évben nem tudsz aludni, hát akkor azért megszületnek ezek az átok zsoltárok, hogy mondjam már. Amikor megint, már most hogy nem lehet aludni. Hát igen, ezzel jár. Tehát ezzel jár. És ez benne van, és hogy ez fájhat, és ez tényleg egy ilyen erős kapcsolódás, az valóban fájhat. De mindig tudhatjuk, hogy velünk van a szövetségesünk. Origenész gyönyörű gondolata, sok minden történik Isten akarata ellenére, de semmi nem történik gondviselése nélkül. Ez egy szövetségi partner. Sok minden lehet pocsék, de mindig ott vagyok veled. Mindig ott vagyok veled. Akármi történik veled. Na most, hát ebben az összefüggésben a felnőttkori szövetséget, ezt már érezzük, hogy csupa erről van szó, arról szól, hogy az isteni hatalmat az emberi tehetetlenséggel összeköti és sikerre viszi. Azért erről szól, erről a tehetetlenségről, mert hogy az ember a felnőtt korában egyre inkább azért egyre több tehetetlenséggel szembesül. Tehát akárhogy is, akár a gyereknevelésben, ugye nőnek ki a gyerekek, ott már nem tudjuk olyan nagyon, nem tudunk úgy. Mit tudom én, nekünk is a dolgaink csúsznak ki a kezünkből, nem mindent tudunk tökéletesen megcsinálni, rájövünk, hogy az erőnk se olyan, aminek gondoltunk, az időnk is véges, az izomerőnk is véges, az egészségünk is véges, a mit tudom én, mindenünk véges. Tehát egyre inkább, és akkor az idősödő kor, hát azért, mit tudom én, az ízületeink se annyira, nem tudom én, a fogaink se annyira, a szemünk se, a fülünk se, és mindenféle. Tehát érted? Jön belőle, és szembesülünk. Biztos ez a nevelésének a módszere, nem tudjuk, de ez ezzel jár, az öregedéssel jár, a felnőttséggel, az érettségével jár, hogy a tehetetlenségünk egyre inkább azért nyilvánvalóvá válik. Pont ezt akarja. Azt mondja, tessék, itt van, itt szállok én be. Tehát itt van egy szövetségnek nagyon nagy a kiegészítés és egység. Fogadd el. A gyengeségedben mutatkozik meg az erőm, mondja is. A gyengeségedben is. Tehát ez az, amikor azt lehet mondani, hogy beleszáll ebbe, vagy belekapcsolódik ebbe a növekedésbe, és ebbe a szövetségi létbe. Cél tehát ennek a végtelen szövetségnek a beteljesítése lesz felnőtt korban, a mindenható Istennel. Mindenben keresni a végtelent, őt keresni, tehát mindenben keresni. Hol vagy, Uram? Mit akarsz? Nagyon szép, és ezt még csak most itt meggondoljuk, de csak felelevenítjük, hogy az embernek az ember iránti vágya, tehát a testvérnek a vágya, tehát az, hogy társas lények vagyunk, ez is az, tulajdonképpen a személy vonzódása a személyhez, mert a dolgok azok még végesebbek. Egy másik ember is véges, de az legalább tágasabb. És ezért azt mondjuk, hogy társas lények, hogy az embernek a legnagyobb öröme egy másik emberrel való kapcsolódás mindenképpen. Tehát ez egy nagyon nagy ösztöke ennek a végtelen utáni vágynak. És tulajdonképpen ez is, hogy a másikba se tudunk igazából megpihenni. Ez is egy nagy, mert a másik is véges. Tehát az se fogja azt a végtelen vágyunkat. Ugye vágyakozunk mindaddig, ameddig benned meg nem nyugszunk, Istenem, mondja Szent Ágoston. Tehát a legnagyobb szerelemben, a legmélységesebb barátságban is érezzük azt, hogy szó-szó, valami lehet, hogy még hiányzik. Vagy legalább az idő, vagy legalább, hogy mindig együtt legyünk, vagy még jobban együtt legyünk. Ugye ezek hiányoznak. Ezt mondja, hogy ez az istenészségnek a keresztútja, hogy még a másik emberben, aki már annyira megtaláltuk magunkat és egymást, nem tudom én, abban se találjuk meg úgy azt a fajta boldogságot. De az Isten végtelen, tehát itt egy végtelen szövetségre vágyunk, ugye? És azt mondja, hogy menj följebb, hogy a mai ember nem ismeri ezt a régi igazságot, ezt a Deus Semper Major, Isten mindig nagyobb. Isten mindennél nagyobb. Tehát azt látjuk, hogy a mostani, tehát nézd, megismertük a világegyetemet, megismertük a titkait, megismertük, hogy ez így, meg az úgy. Tehát egyszerűen rájöttünk, hogy birtokba tudjuk venni, stb. És már úgy érezzük, hogy már most kész, itt jól vagyunk. És akkor jönnek a szenvedések, azt nem tudjuk megmagyarázni. De menj följebb, minden fölött ott van, tehát mindennél nagyobb. Nagyobb a csillagos égnél, nagyobb az egyetemes, nem tudom én, tejutaknál, nagyobb a maghasadásnál, nagyobb a mindennél nagyobb. És ezt keresni, hogy hogy mindenben itt van, és mindennél nagyobb lehet, és meg fogjuk tudni találni. De ezzel számolnunk kell. Isten felfoghatatlan. Éppen azért, mert mindennél nagyobb. Tehát az intézkedéseit, az útjait nem tudjuk felfogni. Felfoghatatlan. Ha azt mondjuk, hogy végtelen, ez egyik oldalról nagyon jó, mert végtelen szerető, és végtelen nem tudom, és végtelen gazdagságú, és végtelen lehetőségű, és mindenható, és felfoghatatlan. Nem köti a szürke állományunkra, hogy mit, miért csinál. Nagyon-nagyon jó ez a könyv, nagyon ajánlom, nem tudom, amikor nem értjük Istent. Na, ez valami. Dobzolnak a könyve. Egyszerűen, ugye, azt mondja, hogy igen, Isten útjai, szoktuk mondani, kifürkészhetetlenek, ez is igaz, de fölfoghatatlanok. Tehát egyszerűen, és az időzítése, nekünk szerintünk mindig pocsék. Miért nem jön már? Szentírásban is, ugye? Lázár már ugye halott volt. Előtte üzentek neki, hogy gyere már, mert a testvéred beteg. Mit gondolsz, mit gondoltak, amikor odaért, mire meghalt? Nem tudtad? Későn jöttél. Későn jött? Há! Nagyon érdekes. Az időzítése se a miénk. Sok dologra nem kapunk választ most. Hónap se. Lehet, hogy életünk végéig. Lehet, hogy csak életünk végén. Lehet, hogy csak 2 hónap múlva. Lehet, hogy soha, majd csak oda át. Én annyira várom, annyira izgulok, hogy miket látunk majd. De gyerekek, miket, tehát mi fog kiderülni? Most is olyan mókás az, amikor 10 év múlva kiderül, hogy hú, uram, de jó, hogy nem mentem hozzá valakinek, ugye? Ha! Vagy. Hogy de jó, hogy nem úgy történt. Hú, hogyha ez nem történt volna meg velem, akkor nem is lennék itt. És a többi, számtalan ilyen dolog. Néhány dologra rálátunk, nem sokra. Néhányra, igen. Felfoghatatlan. Tehát ezzel a végtelen Istennel vagyunk kapcsolatban, aminek ez az egyik része, az tényleg, hogy felfoghatatlan, és nem tudjuk, szem nem látta, fül nem hallotta, hogy mit készített ráadásul azoknak. Itt van az a Szent Pál. 1000 történetet hoz, gyerekek, 1000 történetet, hogy ez miért történt meg, miért nem, meg hogyan tudott, meg nem tudom. Itt volt azt mondja, Szent Pál börtönben ír, börtönből ír. Hát azért, az Istennek szentelt élet. Hát az egyik minden, hát az ő embere. Mit börtön? Először is hogy történhetett meg az, hogy börtönbe kerül? Nem tud rá vigyázni, ez a mindenható Isten. Azt mondja, és végül valószínűleg kivégezték a hitéről tett bizonyságtételéért. Pálnak minden joga megvolt ahhoz, hogy életének abban a szakaszában kétségbe essen. Nagy igazságtalanság történt vele. Olyan időszakok követték egymást, amikor nyilvánosan megkorbácsolták, Nem volt sem elég ennivalója, se ruhája, egyszer megkövezték, ott hagyták, mert azt hitték, hogy meghalt. Keserűen panaszkodhatott volna, hogy az úr nehéz feladatra hívta el, és gyakorlatilag magára hagyta. A hatalmas miért mindenképpen a nyelvén lehetett volna. Pál azonban nem merre gondolt. Nagyon sokszor gondoljuk azt, és írja is ez az író, Dobson az író, azt mondja, hogy nagyon sok keresztény szöveg, ige hirdetés, stb. Nagyon nagy tévedésben van, és nagyon csúnyán becsapja az embert, amikor azt ígér, hogy jaj, mert az Úrra jársz, és minden rendben lesz, és mi... Hát végül minden rendben lesz, de nem ígér sétagaloppot. Tehát azért ez nem szabad. Ez nem szabad. Hát egyszerűen látjuk azt, hogy az urat követő embereknek is nagyon sok, hát élén Jézussal, ugye mennyi sok bajuk volt. Na szóval, és ebben a helyzetben mit mond Pál? Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel van. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elől. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, hát ez mondjuk totál igaz, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. De ezt most gondolj meg, hogy mikor írta? Akkor, amikor ezek történtek, amit az előbb felolvastam. Tehát nem egy szent kegyes szöveg, amikor éppen jaj, de jó kis izé volt, és szülinapi ünnepről érkezett. Tehát erről van szó, amikor azt mondja, hogy felfoghatatlan Isten. De arra is gondolhatunk, hogy végtelenül szeret. Végtelenül. Tehát minden helyzetben ott van. Az elviselhetetlennek tűnő szenvedést is együtt hordozza velem. Na, ilyenről számtalan tanúságot tudunk. Számtalant. Amiben mi nem vagyunk benne, emberek belekerülnek. Itt szívesen idézem ő, mert például nem hívő ember. Kár Elik Böhm, ez a kézilapka, a szövetségi kapitány. Az elmúlt évem tele volt kihívásokkal, fájdalommal és nehézséggel, főleg karácsonykor, amikor eldőlt, hogy nincs tovább. Akkor tudta meg, hogy halálos beteg. Így január első napjaiban mégis azt érzem, hogy most vagyok a legboldogabb és a legharmonikusabb. Nem tudom, mi váltotta ezt ki belőlem, de amit átéltem, segített, hogy pozitívan viszonyuljak az élethez. Érted? Most tudta meg, hogy halálos beteg és nem hívő ember, és semmit se vegyek túl komolyan. Egyszer meghalunk, ezt eddig is mindenki tudta. És köszönetet mondott egy-két dolgot, vigyázz a szeretteire, éld az életedet, ne könnyű terhet, hanem erős hátat kérj. Já, emberek, mit tudott meg? Mire volt antennája? Mi nyílt meg neki? Mi szólalt meg neki? És ez az, amit látjuk, hogy az elviselhetetlennek tűnő szenvedésekben is. Nagyon sok ember számol erről be, hogy akkor, amikor a legnagyobb szenvedésben volt, hogy valami békesség szállta meg. Ezt innen nem tudjuk megérteni, mert amikor itt mi lázadozunk meg, nem vagy benne abban a helyzetben. Mindenkinek személyesen szólal meg az a szövetségese. Mindenkinek ez egy személyes útja. És egyet még szerettem mindenképpen meg akarom mutatni, hogy amikor az adományok és a feladatok és a szív cseréje megtörténik, egy edzési módszert alkalmaz az Isten, de nem csak ő, tulajdonképpen ezt nevezzük váltójátéknak. A váltójáték minden szeretet kapcsolatban beáll, az igazi szeretet kapcsolatokban mindenbe beáll. Ez mit jelent? A közeledés és a távolodás játéka. Egyszer nagyon közel vagyunk, aztán eltávolodunk, megint nagyon közel, megint eltávolodunk, megint közel, megint távolodunk. És ezt a váltójátékot alkalmazza, ez a jelenlét és a távollét dialektikája, ezt említette, de ezt megfigyelhetjük, hogy ez alól senki nem kivétel. De ez egy nagyon fontos folyamata a szeretésnek ugyanis. Amikor egy ilyen első szeretetben együtt vagyunk, meg is kínál az Isten mindenkit is, de az emberi szövetségek is így kezdődnek. Egy lángolás, egy szeretés, egy szerelembeesés, és ebben még nagyon-nagyon keressük magunkat is. Gyönyörű érzés, és persze, hogy szeretem. Hát nyilvánvaló, nem csak te érted szeretlek, hát abba részt venni, amit veled együtt átélek, hát azért is szeretem. Érted ez? És ezért azt mondja, beépíti, minden szeretett kapcsolat megkapja ezt a kis próbát, ezt az edzést, hogy egy idő után a szerelem is így van, ugye kioltódnak azok a kémiák, meg minden, és kicsit távolodnak. Hi-hi-hi. És hogyha azt túléli, hogyha megint azt mondja, egy kicsit le tudok mondani önmagamról, és tényleg téged szeretlek, akkor egy magasabb szinten találkoznak megint. Akkor megint egy énekek, gyerekek, csak erről szól, vegyétek elő. Hol van az én kedvesem, nem találom, megint hol lehet, megint, akkor megint összejönnek, megint. És ez megy legalább 5 szinten. Ez szentek, minden szent ezt mondja. Eljutnak odáig, kis Szent Teréz, nem akármi, nincs Isten. Ha nem tudnám, hogy hogy voltál velem, itt azt hinném, hogy nincs Isten, minden szent eljut idáig. Ezek a szárazságok, na erre valók azok az imák, akkor csak mormolom, akkor csak mondom, de hiszem, hogy itt vagy. Ugye ez a legnagyobb kísértés is, amikor azt mondja a kísértő, nincs is veled. Elment, itt hagyott, nincs semmi. Jézust is kirakta, atyám, miért hagytál el engem? Gyerekek, ő se volt kivétel. Mária, persze, hogy nem volt kivétel. Amikor azt látta, hogy itt van a fiam, érted, összeroskadva. A tanítványok, senki nem volt kivétel ez alól. De ez a szeretett játéknak a gyakorlatilag a szeretetnek a természete. Azt mondja itt is szintén, Bulád is mutatja. Amikor messze vagyok, vagyok igazán közel. Eltávolodva tőle megtalálom a másikat egy más szinten. Ám ha nincs bátorságunk időnként elszakadni egymástól és önmagunktól is, nem fogjuk látni se egymást, se önmagunkat. Akár csak az olvasásnál. Időközben ott is el kell távolodnunk a szövegtől, mert a távolság az, ami felfedi egy szöveg jelentését, egy élet értelmét, vagy egy másik ember jelentőségét. És mi sokszor éppen ezt a távolságot nem merjük betartani. Túlságosan ragaszkodunk önmagunkhoz, és ugyanakkor nagyon is tapadunk a másikhoz, mert félünk. Mert a csend, a távolság, a magány nem kicsiség. Megvalósítása erőfeszítésbe kerül. De számíthatunk arra, hogy új szinten találkozunk. Még egy kicsit a vágyról. Egyébként minden élvezet a lemondásból táplálkozik. Minden élvezet. Hát akkor tudsz örülni egy korty víznek, ha nem ittál előtte. Ha össze-vissza iszol mindent, akkor nem egy korty víznek nem örülsz. Érted? Akkor tudsz egy falat kenyérnek örülni, hogyha nem zabáltál össze mindent előtte. Akkor azt is tudod élvezni. A vágy. A vágy mélyíti ki azt a... Így van a szeretésben is, így van a kapcsolódásban is. Ezért nem jó mondjuk is a gyerekeknek a sűve-főve, meg a nem tudom, de ezt meg kell tanulni. A vágy, mint a befogadó hely előkészítése elengedhetetlen. Az ember vágyakozó lény. Vágyának mértékében telik meg az emberi szív csordultig. Vágyának mértékében, érted? Ha tudsz vágyakozni, annak mértékében telik meg. Hatalmas dolog, hogy nem rögtön kielégíteni, nem rögtön, ugye vágyteljesítés, késleltetésre sokat beszéltünk róla, érdemes ezt a készséget növelni, annak mértékében telik meg. A probléma akkor kezdődik, amikor be akarjuk tölteni a vágynak ezt az üres térségét mindenféle kacattal. A szerelem fővonása is a másik utáni vágyódás. A jegyesség ideje a szerelem leggazdagabb időszaka. És így tovább. Nincs szeretet és nincs szerelem a magány fájdalmas tanuló ideje nélkül. Az a szeretet és az a szerelem, amely örökkön örökké a másikra tapad, amely folyton érezni akarja a másikat, nem fog túllépni azon a közelségen, amely szétválaszt, mikor egyesít. Aki nem távolodik el a másiktól, hogy egy mélyebb síkon újra találkozhasson vele, az soha nem fogja megtudni, hogy milyen a magányban és a csendben beálló igazi mély kommunió egység. Kenteni, hogyha a saját barátaival is, a kapcsolódásaival is ezt élte, és időnként mondta, hogy most egy darabig nem fogunk találkozni. Tehát egyszerűen tudatosan is ráhangolódott, hogy kellenek ezek. Még erről a vágyról. Együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre. Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat. Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is. De együtt létetekben legyenek távolságok, és a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között. Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék, legyen inkább hullámzó tenger lelketek habjai között. Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egy azon serlegből folyton. Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne mindig ugyanazt a cipót egyétek. Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedül létet is. Miként a landhúrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a darramra rezdülnek. Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek fogjul egymás szívét, mert szíveteket csak az élet keze fogadhatja majd be. És álljatok egymás mellett, de ne túlon túl közel, mert a templom oszlopai távol állnak egymástól, és a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik. Ez Gibránnak a gondolatai voltak. Hát számtalan ilyet lehet érezni, ami szövetségi létet mutat. Nagyon sok ilyen irodalom van, nagyon, hát a költészet persze folyamatosan erről beszél. Én egy történetet szeretném majd felolvasni, és akkor ezt a sok végszót nem mondom most el. Ha szerelmed észrevétlenül beosom mögéd az okmányirod a várótermébe, és hátulról befogja a szemed, sőt egyszerűen csak megáll a hátad mögött némán, és te nem tudod, hogy ő az, nem szereted igazán. Különös áramkörök vannak a mély igaz szeretetben. És igen, messziről is működnek. Nem is kell, hogy egy szobában légy vele. A szeretet olyan, mint egy rádió adóvevő, hatalmas távolságokból is működik, ha össze vagytok hangolódva. Nem csak veszi az adásodat, te is érzed, hogy veszi, és visszajelez és válaszol. Márai Sándor ezt így hívta hotline, forró drót. Ő ezt azután érezte és hangolódott rá, amikor már nagyon-nagyon öreg volt, és felesége Ilona, akivel egész életét leélte, meghalt. A más világról Ilona így szólt. Szeretlek. Szerettelek egy életen át, csak is téged szerettelek. És még azt is mondta. Te a sok ezer oldalas naplóidat az olvasóidnak írtad, én az én naplómat csak is neked. Márai nem volt szentimentális író, de amikor ezt az adást megkapta, sírva fakadt. Pontosabban csírógörcsöt kapott. Ez a minden éjszakai hotline lett életének új, sohasem ismert élménye. Azt üzente felesége, ahová már ő is készült, gyere, itt minden másképp van. Megérezzük ezt, tehát van erre antennája az embernek, és van erre már a földi létben is antennája, tehát ez az, amelyik azt lehet mondani, hogy ez az a szövetség, amire vágyik. Kisebb szinten megvalósul, de nagyon szép. Ma reggel a presszóban egy idős bácsi hozzám fordult, és ezt kérdezte. Tudod, mi az az igazi barátság? Válaszolni akartam, de félbeszakított. Nézd ott azt az úriembert annál az asztalnál. Ő a legjobb barátom. 39-ben születtünk mindketten, együtt nőttünk föl. Minden nap ide jártunk ebbe a kávéházba. Ittunk egy feketét, és elolvastuk az újságot. Szóval ő olvasta föl nekem, mert én nem tudok olvasni. Mindig együtt voltunk. Aztán képzeld el, 78-ban összevesztünk. Hülyeségen. Még verekedtünk is. Azóta nem beszélünk, még csak nem is köszönünk egymásnak. De minden nap idejövünk a szokott időpontban. Látjuk egymást, sajnos nem köszönünk. Külön asztalhoz ülünk. Mindketten megisszuk a feketét. Ő minden nap fogja az újságot, és hangosan fölolvassa. Az emberek azt hiszik, hogy bolond. De én tudom, hogy értem teszi. 1978 óta. Ez is egy szövetség. Végül. Éjfél van. Fáradt vagyok, nagyon fáradt. Vonattal jöttem Debrecenből, egy hosszú előadás után. Sok emberrel beszélgettem, nagyon elfáradtunk. Taxiban ülök már, a sofőr is nagyon fáradt mellettem. Látom rajta, átment a piroson. Hú, kiáltotta riadtan. Ilyen még nem volt velem. Elnézést. Jézusom, mióta taxizik? 35 éve. Közben abba hagytam, de kellett a pénz. Visszaültem. Ilyen bakit még soha nem csináltam. Soha. Elhiheti. Mikor kezdett? Délben. Tudja, kell a pénz. 12 órája vezet? Az nem számít. Vezetek én 24-et is, de én nem tudom, milyen nap volt ez a mai. Van nap, hogy az emberek megőrülnek. Ilyenkor éjjel is? Ja, hát látja, még én is. Egy város olyan, mint egy ember. Lelke van. Van, amikor nyugodt, és van, amikor egyszerűen megzavarodik. De miért? Nem lehet tudni, semmi oka nincs. Se időjárás, se politika. Nem néznek, nem látnak, agresszívek, szórakozottak, idegesek. Ilyenkor aztán nagyon kell vigyázni, még magamra is. Nem lehet tudni, mi történik. Most is látja, beleszaradtam a pirosba. Hát életemben nem fordult elő. Soha. Na nem baj, vége a napnak, mondom. Csak azért beszélgetek vele, hogy szóval tartsam őt is, és magamat is. Mikorra ér haza? Haza? Ó, az messze van még, uram. Miért, hol lakik? Itt a 16 kerületben, 2 kilométerre magától, de nem megyek még haza. Hát hova megy? A feleségemhez. Ő nincs otthon? Nincs, kórházban van. És ilyenkor még bemegy hozzá? Be hát, minden nap. Van, amikor kétszer is. És beengedik még? Éjfél után is? Persze, jól ismernek. És fölébreszti? Jaj, bár tudnám, uram, nincs eszméleténél. Mióta? Hát, kb. Fél éve. Azóta van kórházban? Nem, kórházban már 2 éve van. Bíztam benne, hogy meggyógyul. A főorvos mondta ugyan, hogy nincs remény. Hát, én azért reménykedtem. Tudja, hogy van az? Először még tudtam vele beszélgetni. Hú, az nagyon jó volt. Tudja, mindig szerettünk egymással beszélgetni. Én nagyon. Beszélgessünk, mondtam. Miről? Bármiről. És beszélgettünk. Ráadásul tudtam, hogy utoljára beszélgetek vele, és ezért mindig volt mit mondanom neki. Minden nap. És ő? Ő nem tudta, hogy gyógyíthatatlan. Nem mondtam meg neki. Lehet, hogy sejtette, de ezt látja, sohasem mondtam neki. Láthatóan meglepte, hogy egyszer csak nem tudott már beszélni. De azért utána is beszélgettünk még. Ha hogyan? Én beszéltem hozzá. Ő meg a szemével válaszolt. Üzent a tekintetével. Hosszukat, emlékeket, gondolatait. Én meg kitaláltam, mit mesél a szemével. Ez jobb vagy félteke, csak mondom. Elmondtam neki, és aztán megkérdeztem. Ezt akartad mondani? És ő biccentett, hogy igen. Aztán sajnos már biccenteni sem tudott. Csak a szemhéjával jelezte, hogy igen vagy nem. Úgy olvastam a szeméből, mint egy könyvből. De nem csak praktikus dolgokat mondottám. Egyszer azt üzente, tudom, Ferik, én bánod, hogy 2 évig külföldön kamionoztál, mert az a 2 év kimaradt az életünkből. Most azt gondolod, hogy bárcsak visszaadná most azt a 2 évet az Úristen. De ne bánt, Ferikém, ennek így kellett lenni, minden jó úgy, ahogy van. Ilyen bölcs dolgokat mondott? Jó, hát ennél még sokkal bölcsebbeket is. Az embereknek fogalmuk sincs, mit üzen a másik szeme. Nekem se voltam addig. A baj csak ott volt, hogy nem nyílt ki a szeme se többé. És az arcizmait se tudta mozdítani. És most jön a svéd csavar, uram. Megtanult az ujjaival üzenni. Morze jeleket adott a takarón. Egy leütés volt az igen, 2 leütés a nem. Sőt, az elején mozgott még egy picikét a többi ujja is, és ha tetszett neki a sztorim, zongorázni kezdett a paplanon. Mutatja is a kormányon. Így jelezte, hogy ő most nevet. Ha-ha, hogy ült a poénom. Borzasztóan tudott kacagni valaha. Néha átkopogtak a szomszédok. Szétvetette a röhögés. A szeméből spricceltek a könnyek. Botrányosan vidám egy nő volt. És aztán egy szép nap az ujjai is leálltak. Mióta? 1/2 éve. És? Semmi. Meg sem mozdul. Minden nap ott vagyok nála, éjjel is. Etetni nem lehet, a nővérek cserélik az infúzióját. Nem ad életjelet semmit. Él? Hát azt mondják, de jele nincs. És ő tudja, hogy maga ott van? Dehogy, semmit. Olyan, mint egy halott. Teljesen mindegy, hogy hol vagyok. Itt vagy ott, reggel vagy éjszaka, tök mindegy. ő nem tud már semmiről. De ha ilyen fáradt, hogy átszalad a piroson, miért megy be hozzá? Szeretem.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!